Egy érdekes témába vágunk bele, amit nehéz egy címszóval lefedni. A tankönyv a modern fizika szót használja rá. Mondjuk fölírom ezt a címszót, hogy modern fizika. Hát ez olyan nagyon marketing dumának hangzik ez a modern fizika szó, mert mi az, hogy modern? Mindig azt hitték, hogy az a modern, amit éppen aktuálisan csináltak. De azért látni fogjuk, hogy ennek a szónak, hogy modern fizika, van egy speciális jelentéstartalma, ugyanis kiderült, hogy az atomok világában, amiben most belemerülünk ennek a két hétnek az erejéig, egy csomó minden nagyon máshogy van, mint a nagy léptékben megszoktuk. Előre vetítek ilyen dolgot, hogy például kiderül majd, hogy nincs is teljesen pontosan értelmezve azt, hogy mi is egy részecskének a helye. Az egész fél évet mondjuk azzal kezdtük, hogy helyvektor, meg pálya, meg ilyesmiket írtunk le. Erre kiderül majd, és ezt ma eljutunk odáig apró lépcsőkben eddig a meglepő megállapításig, hogy a mikrovilágban nem is értelmezhető teljes pontossága mondjuk egy elektronnak a helyzete, és teljesen máshogy viselkedik a mikrovilág, mint a makroszkópikus, a szemmel látható világ. És ezért valóban, amikor arról beszélünk, hogy modern fizika, akkor nem csak egy időbeli elkülönülés van, hogy a modern fizika, amit mostanában csinálnak, nem. A modern fizika alatt azt szokták érteni a klasszikus fizika ellentétét, amikor a fizikában már olyan dolgok jöttek be, amik a józan észnek, a hétköznapi tapasztalatnak látszólagosan ellent mondanak, és ilyen dolgokat kell fölfogni. Na, ezen előrevetítés után kezdjünk valami konkrét dologgal, amivel nemrégiben úgyis foglalkoztunk. A fény mikroszkópikus viselkedése. Mit csinál a fény, hogyha nagyon közelről vizsgálom, hogy mi történik benne? Náljunk meg egy pillanat, tehát tanultunk két hétnyi optikát. Tehát ott a fényről volt szó, vagy éppen az elmúlt órán a hősugárzásról tanultunk, ott is a fény, illetve hát a rokon dolgok, az elektromágneses hullámok játszanak a főszerepet. Tehát mi tudunk sok mindent a fényről. Valóban, amiket akkor elmondtam, az mind-mind igaz. Csak akkor, amikor górcső alá vették a fizikusok azt, hogy is keletkezik a fény, illetve hogy is nyelődik el a fény a különböző szilárd tárgyakban, elnyelődik, illetve szilárd tárgyakból keletkezik a fény, akkor nagyon furcsa jelenségekre jöttek rá, és erről fogunk beszélni. Az első a feketetes sugárzás. Sugárzás keletkezése. Nos, a feketetes sugárzásról épp az elmúlt alkalommal a hősugárzás kapcsán tettem említést. Elmondtuk, hogy az egy szép folytonos színkép, ha a hullámhoz függvényében mondjuk azt, hogy a fény intenzitását, itt lehetne precízebb szavak, ilyen spektrális intenzitás sűrűségét pontosabb, de mondjuk csak, hogy a fény erősségét ábrázoljuk, akkor egy adott hőmérsékleten egy ilyen görbét kapunk. Ezek a múltkor szépen ki voltak vetítve. Egy másik hőmérsékleten, egy nagyobb hőmérsékleten pedig egy ilyet. Ahogy növekszik a hőmérséklet, tehát mondjuk ez T2, ez T1, a T2 nagyobb, mint T1, magasabb hőmérsékleten ezek a görbék magasabbra mennek, és a középpontjuk az alacsonyabb hullámhoz fele tolódik el. Ezt ősidők óta ismeri az emberiség, hogy az izzított testek egyszer csak elkezdenek pirosan, narancssárgán, sárgán világítani. De a 19. században elkezdték ezt kiméregetni, ezeket a görbéket, és tapasztalatilag megállapították ezeket a görbéket nagyon pontosan, és illesztettek is rá olyan matematikai formulát, ami pontosan kiadta ezek a görbéket, csak az volt a kérdés, hogy miért. Miért így néznek ki ezek a görbék? Miért van az, hogy kitüntetnek, minden hőmérsékletén van egy maximális értéke ennek az egésznek? Miért történik ez meg? Ezt vizsgálták a fizikusok a 19. század végén, és nem tudtak értelmes megoldásra jutni. Bevetették a newtoni elméletét, newtoni elméletet, tehát a testek mozgás elméletét, bevetették az elektromosságtanak az addigra kifejlesztett elméletét, a termodinamikát, amit addigra jól ismertek az emberek, de nem tudták semmiképpen ezeknek a görbéknek az elméleti okát megadni. És akkor valakinek, méghozzá egész pontosan 1900-ban egy Max Planck nevű fizikusnak eszébe jutott egy Max Planck, eszébe jutott egy vad ötlet. Azt mondta, hogy én meg tudom elméletileg magyarázni, hogy a feketetes sugárzás az miért olyan, amilyen, hogyha feltételezem azt, hogy a fény kibocsátása darabosan történik. Méghozzá ezeknek a daraboknak az energiája egyenlő h-szor nü nagyságú. Ahol nü a fénynek a frekvenciája. Ugye ezt nagyon sokszor F-fel jelöltük a korábbiakban. Hát sajnos vannak néha ilyenek, hogy egy bizonyos fizikai mennyiségre több jel is bevett, a frekvenciát gyakran jelölik F-fel, de gyakran a görög nü betűvel jelölik. Az atomfizikában inkább a nü az elfogadottabb, azért én ezt használom. A H az utókor által Max Planckról elnevezett Planck állandó értéke 6,63 szor 10 a mínusz 34-en joule szekundum. Ez az E pedig ennek a darabnak az energiája. Tehát Max Planck addig-addig keresett az elméletben, amíg azt mondta, hogy ha föltételezzük, hogy ilyen darabos a fény kibocsátás, akkor meg tudom magyarázni. Nos, ez az elmélet sokkal bonyolultabb annál, hogy akárcsak belekezdhetnénk, tehát én ezt nem mennék bele. Hát annyit jegyeznék még itt meg, hogy talán furcsa lehet a hallgatóságnak, hogy ilyen dátumokat is fölírok, meg ilyeneket, hogy régen ezt gondolták, de rájöttek arra. A fél év eddigi részében nem utalgattam ilyen történeti dolgokra, csak nagyon ritkán. Itt ebben a modern fizika részben azért fogok történeti dolgokra halványan utalni, meg elmondani azt, hogy hogyan jöttek rá valamire a fizikusok, mert annyira távol esik a hétköznapi életünktől ez, hogy azt hiszem, hogy ez a történeti utal tudom jobban hihetővé tenni, hogy szükségszerű volt ezeknek a vad dolgoknak a feltételezése. Ez különben még nem is olyan nagyon vad, hogyha megnézzük ez az egyenlő h-szornő. Tehát Max Planck azt mondta, meg tudom magyarázni ezeket a görbéket, hogyha föltételezem, hogy ilyen kicsi darabokba történik a fénynek a kibocsátása. Oké, azonnal föl lehet tenni a kérdést, hogy miért nem látjuk ezeket a pici darabokat? Mert ha én ránézek egy lámpára, azt látom, hogy folytonosan jön belőle a fény. Ha ilyen pici darabokból áll, akkor nem azt kéne látnom, hogy itt egy villanás, ott egy villanás, ott egy villanás, és ezek a villanások mosódnak össze a lámpa fényévé. Hát nagyon egyszerűen meg lehet bizonyosodni róla, hogy a normál körülmények között ez nagyon pici energiákat jelent, ugyanis a Planck állandó nagyon-nagyon picike, 10 a mínusz 34-en joule szekundum nagyságrendű. Ezért számoljuk csak ki, vegyünk egy normál fényt, mit tudom, mondjuk egy 500 nanométer hosszúságú, hullámhosszúságú fény, az ugye a látható tartomány közepe tájékán van. Nézzük meg egy 500 nanométer hullámhosszúságú fotonnak, és bocsánat, előre szaladtam, ezeket a kis darabokat fotonoknak nevezték el egy-két éven belül. Szóval egy 500 nanométeres hullámhosszúságú fény darabjainak, fotonjainak az energiája mennyis. Hát számoljuk ki a frekvenciát. Ugye a nü egyenlő c per lambda, az általános hullámtani összefüggés, azaz 3x10 a 8-on per 5x10 a mínusz 7-en. Ugye ez, ha jól tévedek, 6x10 a 14-en hertz. Tehát az 500 nanométeres fény hullám hossza 6×10¹ hertz. Oké, ezt eddig is tudtuk. Most jön az újdonság. Ezen darabkáknak az energiája egyenlő h-szor nő, 6.63×10⁻³ szer 6×10¹. Ehhez talán még zsebszámológép se kell. Van egy 10^-20-om, de a 6×6.6 az 10-nél nagyobb lesz, tehát 10^-19 joule nagyságrendű lesz, és a 6×6.63-at szeretném, ha valaki zsebszámológéppel kiszámolná. Ugye 6×6 az 36, 36 meg 3,6 az 39,6, ez jó közelítéssel 40×10^-20-on, tehát jó közelítéssel 4×10^-19. Kérem azért zsebszámológéppel üssék ki ezt a 6×6.63-at, és akkor kb. 4-et fognak, kicsit kevesebb lesz, mint ez 4, mint 4, tehát mint a 3,90 valamennyi lesz. Számolja ki nekem ezt, kérem, valaki? Mennyi is? Én fejben megbecsültem, hogy 4×10^-19, de azért jobb szeretem, ha pontosan írjuk be. 3,98, jó. 3,98×10^-19 joule. Ez azt jelenti, hogy ezen fotonok, a fénydarabkák nagyon pici energiájúak. És ez miért jó nekünk? Azért, mert akkor olyan sok van belőlük, hogy összemosódik a szemünkbe. Számoljuk csak ki például azt, hogyha van egy lámpánk, amiből jön ki a tér minden irányába a fénysugárzás. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy ez a lámpa, ez az 500 nanométeres zöldes színű fényt bocsátja ki magából, csak ilyen hullámhosszúakat, ilyen energiájú darabkákat bocsát ki. Tegyük fel, hogy ez egy nagyon gyenge lámpa, mondjuk 1 század watt teljesítményű. Ugye mi 1 század watt teljesítményű? Például egy ilyen világító LED, ami csak jelzi egy műszernek a bekapcsolt vagy a kikapcsolt állapotát, azok ilyen pici teljesítményűek. Nézzük meg, hogy ebből 1 másodperc alatt hány fény részecske, hány foton jön ki. Hát nagyon egyszerű, minden másodpercben kijön belőle 1 század zsúlnyi energia. De egy részecskének 3,98×10^-19 zsúlnyi az energiája, tehát a darab száma ezeknek, a kettőnek a hányadosa, ugye van egy 10^17-en, 10^16-on lesz ez nagyságrendileg, ugye 2,5×10^16 közelítőleg. Kicsivel több, mint 2,52 vagy valami ilyesmire jön ki ez a 2,51 körül lesz ez. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 1 század watt teljesítményű lámpából is másodpercenként 10^16 nagyságrendű foton jön ki. Ez olyan nagy szám, hogy a szemünk nem tudja elkülöníteni, tehát a hétköznapi gyakorlattal nem kerülünk ellentmondásba, nem vesszük észre a fény darabosságát, mert olyan sok pici darabkából áll, és csak ezek teljesen összemosódnak. Ugyanúgy, mint hogy nem érezzük egyesével a molekulákat, hogy ütik a kezünket, hanem csak az összhatásukat, a légnyomást érezzük. Mennyi ezt pont kiszámolta valaki, hogy 2,50, nem annyira fontos, de azért legyünk precízek. 2,51? Jó. 2,51×10^16. Nos, amikor ezt Planck kitalálta, akkor sokan csóválták a fejüket, hogy hát ez milyen kukasság már, hiszen miért lenne olyan a természet, hogy ilyen darabosan bocsátanák ki a fényt a szilárdtestek. Mi ennek az oka? Planck se tudta megmondani. De kijött neki ez az egész. És sokáig Plancknak az elméletét csak mint egy matematikai trükköt fogták föl, és azt gondolták, hogy a fény igaziból nem darabos, itt valamit félreértünk ennek kapcsán. De aztán jöttek a további kísérletek, és Ezekre is mind-mind az jött ki, hogy a fény darabosságával magyarázhatók meg.